Igazából a lovasterápiáról azt kell tudni, hogy ez egy összefoglaló név, egy gyűjtő fogalom. Mostanra már ennek három területe különül el egymástól. Az egyik részét úgy hívják, hogy hipoterápia. Itt gyógytornász alapvégzettségű terapeuták dolgoznak, és főleg a mozgásukban akadályozott páciensekkel foglalkoznak. Ami ennek a területnek a lényege az az, hogy a ló által közvetített háromdimenziós mozgásimpulzusokat használjuk fel a páciensek mozgásállapotának a javítása érdekében. Aztán van egy olyan terület, ahol én is dolgozom, amit úgy hívnak, hogy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Itt különböző szakos gyógypedagógusok a terapeuták. Hát hozzánk nagyon sokféle problémával érkeznek gyerekek, vannak közöttük tanulásban, vagy értelmileg akadályozottak, autizmussal élők, érzékszervi fogyatékosok, beszédproblémákkal küzdők, vagy hiperaktív figyelemzavaros magatartás problémás gyerekek is. Ezen a területen, mivel ennyiféle problémával találkozunk, elég komplex a fejlesztés. Egyrészt természetesen a mozgást, egyensúlyt, mozgáskoordinációt igyekszünk javítani a lovakkal végzett tevékenységeken keresztül, illetve a tanuláshoz szükséges képességeket és a beszédet próbáljuk fejleszteni. És a harmadik területet úgy hívják, hogy pszichológiai lovasterápia. Itt, ahogy a neve is mutatja, pszichológusok, a lovasterapeuták. Ők pedig különböző hangulati problémákkal, kötődéses problémákkal, súlyos magatartás problémákkal foglalkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen nagyon, nagyon összetett, szertágazó és sokszínű ez a terület, és hát ez azt is mutatja, hogy a lónak ennyiféle hatása van, amit egyébként a terápia és a fejlesztés érdekében fel tudunk használni.
Magyarországon egyébként mióta foglalkoznak lovasterápiával?
Talán a 70-es években indultak az első próbálkozások, de ezek még ilyen nagyon elszigetelten. Aztán a 90-es években kapott újra lendületet a lovasterápia, de igazából akkor azzal szembesültek a szakemberek, hogy ezt még Magyarországon nem lehet tanulni, tehát hogy nincsen képzés, nincsenek hivatalosan elismert szakemberek. És hát 97-ben alakult meg a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, és 97 volt az az, amikor a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a brit lovasszövetségnek a terápiás oktató tímjét meghívta Magyarországra, hogy tartsanak egy ilyen kurzust, és igazából az ott összegyűlt szakemberek alakították meg a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványt, úgyhogy itt kezdődött, és hát azóta elég sok minden történt, hiszen államilag elismert oktatásokat szervezünk. Azt gondoljuk, hogy viszonylag népszerűvé vált hazánkban is a terápiás eljárások között a lovasterápia, úgyhogy eseményekbe gazdag volt ez az elmúlt 20 év.
Az interjú elején említett, hogy egy nagyon szerteágazó területről van szó. Melyek a legnagyobb sikerek, amiket lovasterápiával el lehet érni? Gondolok itt teljesség igénye nélkül, ugye, és nem lehet mindent felsorolni, de mik a legnagyobb mérföldkövek egy ilyen terápia során?
Ugye, mivel a különböző területeken különböző problémákkal foglalkoznak, ugye a pácienseket egymáshoz nagyon-nagyon nehéz hasonlítani, hiszen mindenki más problémával, más állapotban érkezik hozzánk, eltérő a résztvevők kora is. De igazából azt mondhatom, hogy jelentős változásokat lehet elérni a mozgás területén. Vannak olyan pácienseink, akik ugye a hipoterápia ágba járnak, és mondjuk egy kerekesszékből elértük azt, hogy járókerettel tud járni. Lehet, hogy erre valaki azt mondja, hogy jó, hát ez nem nagy dolog, így is mozgássérült az illető. Én azt gondolom, hogy aki találkozott ilyen emberekkel, az pontosan tudja, hogy ez egy milyen óriási lépés valakinek az életébe, hogy egy kerekesszék helyett önállóan mondjuk egy járókerettel tud járni. De nagyon sok olyan gyerek van, akinél a lovasterápiás foglalkozásokon indult meg a beszéd fejlődése, a kommunikáció fejlődése. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon, nagyon sok mindent el tudunk érni, de ezt nagyon nehéz így általánosan megfogalmazni, hiszen mindenki más és más, és ami nagyon fontos, hogy minden résztvevőnek személyre szóló egyéni fejlesztési terv készül, ami alapján a terápiában dolgozunk vele.
Hogyan néz ki egyébként egy lovasterápiás foglalkozás, ha aki laikus szemmel figyeli a történéseket, akkor mit lát egy ilyen foglalkozáson?
Hát itt megint ugye, hogy említettem, hogy három ága van a lovasterápiának, természetesen a különbözőségek megmutatkoznak mind a három területen. Egy hipoterápiás foglalkozáson azt láthatjuk általában, hogy a terapeuta hátulról hosszú száron vezeti a lovat, különböző íveken, egyeneseken haladnak, és ugye a ló által közvetített mozgási impulzusok azok, amiket mi a azt szeretnénk, hogy a páciensre megfelelően hassanak. Ezzel szemben mondjuk egy gyógypedagógiai lovaglás vagy lovastorna foglalkozás nagyon sok esetben vezetett lovon történik, de dolgozhatunk futószáron is a gyerekekkel, illetve vannak olyan ügyes gyerekek, akiknél már lépéseket teszünk az önálló lovaglás irányába. A pszichológiai lovasterápia is más, ott nagyon sokszor a földi munkát, tehát a lovakkal való lóvezetést és egyéb földi munkás elemeket használják a terápiás foglalkozások során a terapeuták.
Hogyan lehet valakiből egyébként lovasterapeuta? Van ennek valamilyen szabálya? Azt mondta, hogy vannak oktatások, gondolom akkor van egy vizsga is, ami kötelező ilyenkor.
Ez így van, és hát ami nagyon fontos, hogy néhány évvel ezelőtt megjelent a lovaszolgáltatásokról szóló rendeletnek a módosítása, ami pontosan meghatározza azt, hogy milyen alapvégzettséggel és milyen speciális képesítéssel lehet valaki lovasterapeuta. És hát a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány az most már közel 20 éve folytatja ezeket a képzéseket. Nagyon fontos, hogy gyógypedagógus, gyógytornász vagy pszichológus alapdiplomával lehet jelentkezni ezekre a képzésekre. A képzések 2 évig tartanak, az is nagyon fontos elvárás, hogy az illető alapszinten tudjon lovagolni, hiszen a 2 éves képzés során nagyon sok féle vizsgát teljesíteni kell gyakorlatban is, ami között van futószárazás, hosszú szárazás és különböző szintű lovas vizsgák is. És hát ennek a végén szerezheti meg a résztvevő azt a képesítést, amivel ő a lovasterápia adott ágában dolgozhat. De ami nagyon fontos, hogy nem csak a terapeutáknak kell nagyon komoly vizsgákat tenni, hanem a terápiás lovaknak is kell alkalmassági vizsgát tenni.
Hogyan lehet kiválasztani a terápiás lovakat?
Hát ez nem egy egyszerű feladat, és hát nagyon fontos az is, hogy nem minden ló alkalmas erre a tevékenységre. Hát vannak ilyen általános szempontok, amik alapján elsődlegesen szelektálunk, ugye megnézzük, hogy hány éves a ló, azért általában azt mondjuk, hogy az 5 éves vagy az 5 évnél idősebb lovak elég érettek ahhoz, hogy ha egyébként alkalmasak erre a munkára, akkor foglalkozunk velük, de természetesen a kiképzésük az már megkezdődik korábban. Aztán nagyon fontos a lovaknak a mérete. Itt nagyon fontos az, hogy a páciensnek a problémájához, méretéhez tudjunk megfelelő lovat választani. Aztán az is nagyon fontos elvárás, hogy mind a 3 jármódban épp mozgása legyen annak a lónak, amelyik a terápiában dolgozik. És hát picit a végére marad, de talán az egyik legfontosabb a mozgáson kívül a lónak a temperamentuma, a személyisége. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy az emberhez bizalommal levő, kedves, barátságos, nyugodt lovakkal dolgozzunk, hiszen itt nagyon-nagyon fontos a pácienseknek a biztonsága is. Ezek a fő alapelvek, ami alapján választunk, de egyébként megnézzük a lovakat, hogy hogy viselkednek más lovak társaságában, hogy dolgoznak futószáron, nyereg alatt, és hát végig kell járniuk a speciális kiképzésnek aztán az állomásait, és mindennek a végén dől el, hogy egy adott ló alkalmas lesz a terápiás munkára, vagy olyan is van, hogy néha azt mondjuk, hogy nem.
Ezt említette az elején is, hogy ugye a lovak és az ember kapcsolat az nagyon fontos. Ha azt nézzük, akkor maguk a lovak azok hogyan viszonyulnak az emberhez?
Hát nagyon fontos az, hogy tényleg ezek a lovak, tehát abból tudunk kiindulni alapvetően, hogy a lovak nagyon érdeklődőek és kíváncsiak, ezért nagyon sok mindenre meg lehet őket tanítani. De az is nagyon fontos, hogy a kiképzés során mi figyelembe vegyük a lovaknak az etológiai sajátosságait, az, hogy egy menekülő állat, hogy csapatban szeret lenni. És hát nyilván ezek olyan fontos szempontok, hogy csak ezeknek a figyelembevételével valósulhat meg úgy a kiképzés, hogy az a lónak és az embernek is örömet okozzon és megelégedésére szolgáljon. Én azt látom, hogy a lovak nagyon elfogadóak, nagyon empatikusak. Kimondottan látom, hogy vannak olyan lovak, akik szeretnek a terápiába dolgozni, és az is nagyon érdekes, hogy tudnak különbséget tenni a között, hogy most egy terápiás foglalkozás zajlik, vagy egy épp lovas felülés, tereplovaglás történik, tehát időnként egész másképp viselkednek a terápiás lovak a különböző szituációba, de az is természetesen nagyon fontos, hogy napi szinten meglegyen az a tréningjük, hogy legyen lehetőségük arra, hogy kimozogják magukat, hogy az egymással való szociális kontaktusokat megfelelően megéljék, hiszen nagyon fontos az, hogy nyugodtak legyenek, jól érezzék magukat, mert ekkor tudnak ők is egyébként jól dolgozni.
Maguk a páciensek egyébként hogyan fogadják a terápiás lovakat, hiszen ugye teljesen más, mint akár egy terápiás kutya, akár ugye méretében, temperamentumában egy ló, mint egy kutya. Hogyan közelítenek a páciensek első alkalommal általában?
Én azt tapasztalom, hogy a legtöbb gyerek az rendkívül nyitott. Ugye nekik egy ló abból a szempontból sokkal érdekesebb talán, ugye egy kutyával gyakrabban találkoznak, az úgy jobban benne van a gyerekeknek a mindennapi életébe. Lovakat viszont most már, mivel legtöbben városban laknak, illetve olyan körülmények között nagyon kevesen tartanak otthon, úgyhogy a gyerekeket nagyon érdekli a ló, és mikor látják, hogy ez a ló kiegyensúlyozott, jól képzett, fegyelmezett, nagyon hamar ők megnyílnak a ló irányába, és megbíznak benne. Nagyon aranyosak a gyerekek, mert nagyon sokszor a lónak elmesélnek mindent, tehát mintha a ló az egy ember lenne körülbelül, és nagyon sokszor egy lóval sokkal könnyebben is teremtenek kapcsolatot. Egy ló az valahogy nem erőlteti rá magát egy emberre, hanem csak elfogadja a közeledését, és azt hiszem, hogy néha ez az, amit a gyerekek nagyon-nagyon értékelnek. Sok kisgyerek meséli azt, hogy ő a lovacskával álmodott, hogy azt álmodta, hogy a lóháton ment az oviba, és akkor a lovacska ott a óvoda udvaron várta őt, amíg végzett. De természetesen van egy-két kisgyerek, aki picit jobban tart, pont amiatt, hogy ez egy nagy élőlény. De én azt tapasztalom, hogy egy viszonylag rövid ilyen bevezető és ráhangolódó időszak után a gyerekek nagyon-nagyon hamar megbarátkoznak a lóval, és hát rendkívül várják mindig, hogy újra és újra a kedvenc lovukkal együtt dolgozhassanak.
Aki mondjuk szeretne lovasterápiát igénybe venni az országban, vagy akár a fővárosban, hova tud fordulni? Vannak vidéki szervezetek is, olyan fővárosi szervezet mellett?
Igen, én azt javaslom, hogy a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány honlapján, a www.lovasterapia.hu oldalon tájékozódjanak az érdeklődők, hiszen ott feltüntettük a végzett terapeutáknak az elérhetőségeit, és akit ez érdekel, én mindenképpen azt javasolnám a kedves szülőknek, hogy olyan helyre vigyék a gyereküket terápiára, ahol tényleg végzett szakember foglalkozik vele, mert sajnos az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok helyen hirdetnek úgy lovas terápiát, hogy nincsen szakember, és a lovak sincsenek levizsgáztatva, és azt gondolom, hogy terápiáról akkor tudunk beszélni, hogyha ez egy megtervezett, kidolgozott folyamat, amit egy szakember folyamatosan kontrollál, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes, hogyha már erre időt, energiát szánnak, akkor érdemes olyan helyre menni, ahol egy szakember foglalkozik a gyermekükkel.
És ugye önök Fóton szoktak táborokat szervezni, és ugye a nyáron is vannak táborok. Ezekről mit lehet tudni konkrétan a nyári táborokról?
Hát évek óta szervezzük ezeket a táborokat az Új Európa Alapítvány gyermekgyógyító programjának a támogatásával. Igazából ezek tematikus táborok, élményterápiás elemekre épülnek. Általában egy nyáron 4 különböző tematikával felépülő tábort szervezünk. Mindegyik 7 más korosztályú gyerekeknek szól, és picit fókuszál arra is, hogy mi az adott gyerekeknek a problémája. Szerveztünk már egy olyan tábort, ahova a különböző pszichés zavarokkal küzdő kamaszokat hívtunk, és nekik egy olyan tábort szerveztünk, ahol a lovasterápiát a művészetterápiás elemekkel kombináltuk, és művészetterapeuta és pszichológus segítette a gyerekeket abban, hogy a lóval megélt élményeket különböző technikákkal kifejezzék, és egyáltalán az érzéseiket, élményeiket akár rajzban, akár szóban meg tudják fogalmazni. Aztán utána volt egy olyan táborunk, ami kimondottan autizmussal élő gyerekeknek szerveztünk. Itt egy autizmus-specifikus programot adaptáltunk a lovasterápiás helyzetre, és ezt vittük végig, és ennek a célja főleg az volt, hogy a saját magukról való tudást fejlesszük, az önképüket, az énképüket, a testtudatot. Egyáltalán azt, hogy milyen kapcsolataik vannak más emberekkel a világban, ugye autizmussal élő gyerekeknél nagyon sokszor a szociális kontaktusoknak a megélése, felismerése, érzelmek kifejezése nagyon komoly nehézséget okoz. Az a táborunk, ahova már egy picit nagyobb gyerekeket hívtunk, akik közelítenek mondjuk az általános iskolai tanulmányaik befejezéséhez, és ez mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan tudják majd folytatni. Úgyhogy nekik egy ilyen farmgazdálkodásos kis tábort szerveztünk, ahol megismerkednek a lovasterápiás központban élő növényekkel, állatokkal, megtanulják azokat egy picit gondozni, de a lekvár eltevéstől elkezdve a savanyúság elrakásig, a gyógynövények felismeréséig rengeteg érdekes program volt a lovas programokon kívül. És ami ezeknek a táboroknak még lényege az, hogy ezek kiegészítik az évközben zajló terápiás programot, tehát olyan gyerekek vehetnek részt, akik hozzánk járnak lovasterápiára, illetve külső szakembereket, fejlesztő pedagógusokat, gyógytornászokat hívunk még meg ezekre a táborokra, és így tudunk a gyerekeknek egy komplex fejlesztést biztosítani.
Szoktak esetleg nyílt napokat is tartani olyan szülőknek, hozzátartozóknak, akik érdeklődnek a táborok iránt?
Hát én például csináltunk kimondottan egy gyerek szülő közös napot, és hát én azt mondhatom, hogy a szülők legalább annyira élvezték a programokat, mint a gyerekek, illetve minden évben, szeptember végén rendezünk egy nemzetközi nemzeti díjlovas, illetve egy lovasterápiás versenyt a gyerekeknek, ez is abszolút nyitott, oda is szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Ön is mesélte, a lehetőségek tárháza adott, nagyon sok új ötlettel lehet gyarapítani ugye a lovasterápiát. Ön szerint a jövőben hová fog fejlődni még a lovasterápiás ágazat?
Hát ez egy nagy kérdés számunkra is. Azt gondolom, hogy talán lehet, hogy több ágra nem differenciálódik, bár most megjelent még egy olyan terület is, ami nagyon érdekes, ugye az állatasszisztált tanulás, és hát ezen belül a lóasszisztált tanulás, hiszen az állatokat nem csak terápiás céllal lehet bevonni egy folyamatba, hanem pedagógiai oktatási céllal is. Úgyhogy ez lehet még egy érdekes terület. De én azt gondolom, hogy ami még talán fontos, hogy ezeken a területeken több kutatás szülessen, hogy igazán számszerű eredményekkel lehessen bizonyítani a terápiának az eredményességét. Hát a kutatásra jelen pillanatban szerintem egy kicsit az a baj itthon, hogy a szakemberek, akik a lovasterápia területén dolgoznak, elsősorban gyakorló szakemberek, tehát akik napi szinten ezt csinálják, viszont egy kutatás végigviteléhez ugye egy nagyon komoly tímre van szükség, aki előkészíti, a méréseket végzi, a méréseket elemzi. Tehát én azt remélem, hogy valamilyen módon erre majd még lesz lehetőség. Illetve én azt szeretnénk nagyon, nem csak én, hanem az egész szövetség, és hát évek óta teszünk ez ügybe lépéseket, hogyha az OEP valamilyen módon be tudná fogadni ezt a tevékenységet és támogatná, mert az nagyon fontos lenne, hogy mindenki hozzá tudjon ehhez jutni, akinek erre szüksége van.